olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét a 66. Zsoltárból. A 66. Zsoltár 5. versét fogom idézni. Tehát a 66. Zsoltárból az 5. verset olvasom. Így hangzik. Jöjjetek, és lássátok az Isten dolgait. Csodálatosak az ő cselekedetei az emberek fiain. Még egyszer elolvasom ezt a felhívást, amely mindannyiunkhoz szól. Jöjjetek, és lássátok az Isten dolgait. Csodálatosak az ő cselekedetei az emberek fiain. Az esztendő véget ért, és az új év első szombatján vagyunk, és ilyenkor talán különösen időszerű ez a felhívás, mert annyi sötétség, annyi bizonytalanság, annyi félelem vett körül bennünket, és most a Jóisten egy kicsit feljebb akarja emelni a tekintetünket ezeknél a dolgoknál, és így szólít fel minket, hogy jöjjetek, lássátok meg, vegyük észre az Isten dolgait, mert csodálatosak az ő cselekedetei az emberek fiain. Tegyük hozzá az emberek fiain rajtunk, akik pedig erre abszolút méltatlanok vagyunk, ezekre a csodálatos dolgokra, amelyeket ő cselekszik. Ézsaiás könyve 53. fejezetének a 6. verse juthat eszünkbe, amely így jellemez minket, embereket. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, mindenki a maga útjára tért. Tehát elhagytuk a teremtőnket, fenntartunkat, és mindenki a maga elképzelése szerint éli az életét. És ugyancsak Ézsaiás könyvében olvashatjuk a 43. fejezet 25. versében, hogy Isten fájdalmasan mondja, te csak bűneiddel fárasztottál engem, vétkeiddel terheltél engem. És mégis az Isten csodálatos dolgokat cselekszik, értünk emberekért és rajtunk embereken. Én csak néhány vonatkozásra fogom ma délelőtt az igehirdetés keretében felhívni a figyelmet. Nyissuk nagyobbra a szemünket, és lássuk meg az Isten csodálatos dolgait, de ajánlom, hogy mindenki folytassa ezt a gondolkozást önmagában, otthon is, és nem csak általában az emberiségre nézve, hanem személyes életünkre vonatkozóan is. Luther Mártonnak volt egy találó mondása, azt mondta, az isteni gondviselés az olyan, mint a Héber Biblia, hátulról visszafelé lehet jól olvasni. Ugye ők mindig jobbról balra forgatják a könyvlapjait, és hát nekünk is így hátulról visszafelé, ha gondolkozunk az eddigi életünkről, a mindent felfedezhetünk, hogy Isten csodálatos dolgokat cselekedett rajtunk is, és velünk is. És úgy összeáll az egész kép, az a végtelen türelem, és az a végtelen bölcsesség, ahogy Isten velünk emberekkel bánik. És ahogy mondtam, hogy én néhány dologra szeretném fölhívni a figyelmet Isten csoda dolgaival kapcsolatban, és talán mindjárt kezdjük az elején, hogy mennyire elgondolkoztató, hogy mikor az első bűneset megtörtént, és Isten tudta, hogy az ember megfertőződött az önzésnek, az én középpontuságnak a halálos vírusával, akkor Istennek egy döntést kellett hozni, hogy hogyan tovább. És csodálatra méltó az, hogy Isten milyen döntést hozott. Ne dönthetett volna úgy, hogy megsemmisíti ezt a bűnvírusával megfertőzött emberpárt, és teremt új embert, és újraindítja az egészet. De Isten szánta ezt az emberpárt, mert minden ember egyedi. Ő látta azt, hogy van bennük megmenthetőség, és Isten képtelen lemondani egy teremtményéről. Az ő erkölcsi jellemével ez nem fér össze, az ő szeretetével nem fér össze, hogyha abban lát egy parányi megmenthetőséget, akkor lemondjon róla. És Isten milyen utat is választott? Azt az utat választotta, hogy életben hagyja őket, és engedi, hogy nemzedékek szülessenek egymás után, és az emberiség elinduljon a maga tragikus útján, de mégsem hagyja egyszerűen prédának az ős ellenségnek, a bűn és a halál hatalmának, hanem hogy is mondta, amikor az ős evangéliumot kihirdette, ugye a kígyóhoz intézte a szavakat, de az ember füle hallatára, tehát sátánnak szól, de az ember vigasztalására, mikor azt mondta, hogy ellenséges közkedés szerzek közötted és az ember között. És ugye ez egy különleges kifejezés, hogy ellenségeskedés szerzek. Ezzel tulajdonképpen Isten azt mondta, hogy ő felvállal egy hosszú, végtelen, türelmes küzdelmet, ami majd minden egyes ember életében folytatódik, hogy meghagyja az ember szabadságát, kényszert nem alkalmaz, hatalmi szóval nem avatkozik közbe, de minden egyes emberért külön-külön küzdeni fog, hogy szembefordítsa a bűnnel, a rosszal, hogy kinyíljon a szeme, és meglássa, hogy ez nem barátja, hanem ellensége, és hogy valamiképpen felismerje, megismerje Istent igazán, visszaforduljon hozzá, és a segítségét igényelje. És tudta, hogy miközben ő majd a megszülető nemzedékek során végül egyenként minden emberrel folytatja ezt a küzdelmet, hogy megpróbálja ellenségeskedésbe hozni a bűnnel, és vonzani vissza Istenhez, és bizalmat önteni belé, hogy elfogadja Isten segítségét, neki tűrnie kell a bűn tragédiáját, azt a sok szörnyűséget, iszonyatot, amit a bűn okoz. Én emlékszem, milyen hatással volt rám, amikor néhány sort olvastam sok-sok évvel ezelőtt, és azóta is mindig felidéződik az emlékezetemben, Ellen White nevelés című könyvében, ahol azt írja, hogy ha mi minden pillanatban érzékelni tudnánk mindazt a gonoszságot, mindazt a sötétséget, mindazt a borzalmat, ami a világon történik, akkor nem bírnánk elviselni, összeroppannánk alatta. De a következő mondat így hangzik, Isten azonban mindezt átérzi. Mert Isten a legérzékenyebb lény, ő a megtestesült szeretet, ez pedig abszolút együttérzést jelent. Jézus nagyon komolyan mondta, hogy amit megcselekedtek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, olyan, mintha velem tettétek volna meg, és amit nem tesztek meg érte, az olyan, mintha velem nem tettétek volna meg. És gondoljuk meg, hogy akkor Isten milyen döntést hozott ott kezdetben. Nem azt, hogy hatalmi szóval lezárja ezt a történetet, hanem azt, hogy vége láthatatlanul küzdeni fog az egyes emberekért, és közben szenvedi, tűri és borzasztóan szenvedi mindazt, amit a bűn tragédiája okoz. Én nem tudom, ki mit gondol arról, amikor olvassuk a Bibliában, akkor Jézus azt mondja, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. Tehát Isten szüntelen dolgozik. Én azt hiszem, hogy legtöbbször arra gondolunk, hogy az égi testeket a pályájukon tartja, és egyáltalán az egész mindenséget fenntartja, de én azt hiszem, a legtöbb dolga Istennek velünk van. Az, ha ugyan az egyes embereket próbál az menteni, őket ellenségeskedésbe hozni a bűnnel, és visszafordítani Isten felé. Nem tudom, elgondolkoztunk-e azon az igén is, amit János evangélium a 6. fejezetének a 44. versében olvasunk. Azt mondta Jézus, senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az én atyám vonja őt. Nehogy félreértsük, nem azt akarta mondani Jézus, hogy az atya egyeseket vonz, másokat nem vonz, hanem azt mondta, ha már valaki hozzáfordul, felé fordul, annak mindig van egy láthatatlan előzménye, és azt mondta, hogy ezt maga az atya tartja kézben, ezt maga ő cselekszi, hogy ahogyan enged, ahogyan egy ember agyában világosságot lehet gyújtani, olyan fokozatossággal Isten magához vonz embereket, illetve Krisztushoz vonz, a megváltóhoz vonz embereket, rádöbbenti őket, hogy szabadítóra, segítségre van szükségük. Ugye általában úgy gondolkodunk az atyáról, hogy hát már bocsánat, ilyen emberi módon, hogy ő a főisten, és ő távol tartja magát az emberek dolgaitól, a megváltás az a fiúnak a dolga. De azt mondta Jézus, ezt a vonzásnak, ezt a nagyon finom, érzékeny, türelmes munkáját maga az Atya irányítja. Az már csak következmény, hogy egy ember Krisztushoz fordul, és vágyakozik a szabadítására. Előtte ki tudja, micsoda háttere van ennek, milyen hosszú, talán valakinél gyerekkorától fogva, másik embernél egy X időtől fogva. Ezen az ember nem tud eléggé csodálkozni. Én azért szeretem embereknek a történetét hallani, tudnélik, hogy hogyan talált rá Istenre, vagy hogyan jutott megtéréshez. Mert ilyenkor mindig eszembe jut, hogy a Efézusi Levél 3. fejezetének a 10. versében olvassuk, hogy a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok tanulják az Isten sokféle bölcsességét ezekből a földi dolgokból. És akkor arra gondolok, hogy mennyivel inkább mi tanulhatjuk emberek Istennek a sokféle bölcsességét, ahogyan az egyes embereket vonza, ahogyan az egyes emberekben ellenségeskedést szerez a bűnnel szemben. És az is olyan különleges, hogy Isten szemmel tartja azt a küzdelmet, ami egy ember lelkében kialakul, mert sokszor az embernél ez nagyon hullámzó, hol enged az isteni vonzásnak, hol ellene áll, és Isten csak akkor avatkozik ebbe bele, amikor azt látja, hogy ember nem tud önmagából kigubancolódni, és vonzaná is az igazság, de óriási benne az ellenállás valami miatt, vagy előítéletek miatt, vagy a saját én középpontú természete miatt, és hogy Isten milyen fontosan tudja, hogy melyik embernél hol, mikor, hogyan avatkozzon közbe. Ugye ott van Pál apostolnak az esete, aki ugye, ahogy maga írja, ő öldökléstől lihegve ment üldözni a keresztényeket, mert szerfelett rajongott atyai hagyományaiért, ahogy írja, és hát gyűlölte a keresztényeket, és senki nem tudta, hogy emögött, a gyűlölet mögött, emiatt a üldözési hév mögött valójában mi áll, csak egyedül az Isten. És ugye az a pár szó, milyen teli találat, amit Isten mondott neki, mikor a damaszkuszi úton megszólította. Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Ha valakinek a Bibliájában sajtóhibásan van, és az van, hogy ösztön ellen rugadoznod, javítsuk ki, mert ott a görög szövegben nem ösztön van, éppen hogy nem az ösztön elleni rugódozásról van szó, inkább az ösztön rugódozásáról, az igazság ellen, hanem ösztöke szerepel. Ugye mi városiak nem feltétlenül tudjuk már mi ez, az a hegyes bot volt az ösztöke, amivel az állatok oldalát bökötték, hogy haladjon egyenesen a csordában. És mit szimbolizál itt az ösztöke? A Szentléleknek a munkáját, amely olyan nagyon jól kiszámított mozdulatokkal az embert ösztönzi, hogy a jó irány felé tartson. És Pál apostolnak azt mondta, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Ő tudta, hogy az ő üldöző heve mögött ez áll, hogy el akarja folytani magában azt a vonzást, amit ugye ő István halála óta, amikor látta az ő arcát, mint az angyal arcát, és attól kezdve kezdett benne az ösztöke dolgozni, ezt ő el akarja folytani. És milyen kifejezések vannak ebben az igében, azt mondja, nehéz az ösztök ellen rugódoznod. Hogy Isten hogy meg tudja különböztetni, hogy mi a visszautasítás és mi a rugódozás, nem? Mert ha mi csak nézzük, hogy Pál mit művelt, azt mondja, hogy káromlásra kényszerítette őket, elűzte a lakóhelyükről, stb., akkor azt mondja, hát ez aztán abszolút visszautasítása a Krisztus evangéliumának. De Isten megkülönböztette, ez rugódozás, ez nem visszautasítás. És a másik kulcs szó pedig, amit mondott, nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod. Na, mit olvasunk ki ebből? Mintha azt mondta volna maga szelíd szavával, hogy te valójában egy igazság szerető, jóra vágyó ember vagy, de annyira megkötöznek az előítéletek, hogy mégis rugódozol ez ellen, de nehéz neked, mert a szíved szerint te az igazság felé hajlasz. Erre szoktam azt mondani, hogy ha nem lett volna nehéz Pálnak rugódozni az ösztök ellen, Isten sose szólította volna meg. De ő látta, hogy az igazi lénye szerint ő az igazságból való, és az igazságra vágyakozik. Hát nem csodálatosak az Isten dolgai az emberek fiain, hogy elkezdi vonzani az embert, aztán szemmel tartja ezt a belső küzdelmet, ami benne van, és pontosan tudja, melyik az a pont, és pontosan tudja, hogy melyek azok a szavak, vagy mi az a mód, ahogyan ezt az önmagába belegubancolódott embert kisegíti ebből a helyzetből, és az egyenes útra tereli őt. Egy eszembe jut egy másik történet, hogy ezt egy testvérünktől hallottam, a Tolna megyében él, és hát ő mesélte el, hogy ő egy teljesen Isten nélkül élő üzletasszony volt, és valaki hívta előadásokra, és hát ő szívesen elment, úgy érdekelte irodalom is meg, szóval szívesen hallgatott előadásokat. De azt mondja, amikor meghallotta, hogy a sorozat után még az akkori bajai gyülekezetben is van egy előadás sorozat, akkor ő oda is elment. És az egyik alkalommal pont Jónás könyve volt a téma. És azt mondta, hogy akkor ő meg se várta az előadás végét, dúlva, fulva kijött, és azt mondta, hogy na ő soha ide többet a lábát be nem teszi, mert őt ilyen dajka mesékkel ne szórakoztassa senki, hogy egy embert elnyelt a Cethal, és 3 nap múlva kivetette a partra, és azt mondta, annyira fel volt háborodva, felzaklatva, és hát megfogadta, hogy na, befejezte, soha többet nem megy. És még mindig ilyen háborgó lélekkel hazaérve, ugye olyan konyha és a nappali egybe van, és hát ott a nappaliba bekapcsolta a televíziót, közben a konyhai részen elkezdett valami konyhai műveletet csinálni, és azt mondja, csak úgy találomra valahol egy csatornára rákapcsolta a televíziót, és hát miről van szó? Mutatnak egy japán halászt, akit elnyelt a Cethal, és mutatták, hogy milyen lett a bőre, milyen szag volt, hogy került ki a Cethal gyomrából, de élve. Azt mondja, ő úgy megrendült, azt mondja, én ott a nappaliba térdre estem, és azt mondtam, Istenem, legyőztél. Azt mondta, hogy hát az ilyen véletlen nincs, hogy én itt dúlok, fúlok magamban, és a fogadalmaimat erősítem, és abban a pillanatban egy ilyen dolog jön be nekem, találomra a tévén. Azt mondta, hogy neki ez perdöntő pillanat volt. Tehát hogyan tud az Isten mindig a kritikus pontokon, a vonzás után, miközben ez magával küzd, és nem tud előbbre lépni, megérinteni egy ember. Ez az Isten sokféle bölcsességének a titka. Aztán tegyük fel azt a kérdést, hogy ahhoz, hogy teljesen gyökerében megszabadítson minket az önzéstől, Isten erre milyen gyógyszer talált? Hát ezen sem tudunk eleget gondolkodni. Ezt egész tömören fogalmazza meg Ézsaiás könyve 53. fejezetének az 5. verse. Én régóta csodáltam ezt a tömör megfogalmazást, és megnéztem a héber szövegben is, és szó szerint így van, tökéletes a Károli fordítás, így hangzik. Ezt mondja az ige, hogy ő megsebesített, a békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Tehát elég tömör. Békességünk büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Ez valójában két dolgot mond. Mert azt mondja, hogy nekünk békességünk legyen Istennel, hogy mi visszataláljunk az Istenhez. Ez nem történhetett annélkül, hogy a bűneink felett Isten csak elnézzen. Isten nagy irgalmasságú és nagy igazságú, bűnbüntetlenül nem maradhat, mert az nekünk ártana a legtöbbet, még könnyelműbbé tenne a bűnnel szemben. És hogy oldotta meg Isten? Hogy a megváltó elviseli a büntetést, ami bűneink jogos büntetését helyettünk, mi pedig megkapjuk a békességet Istennel, a teljes bűnbocsánatot. Micsoda mondat ez? Békességünk büntetése ő rajta, a megváltón van. És utána nincs vége, a második dolog, amit mond, azt mondja, a sebeivel gyógyultunk meg. Isten nem csak elhárítani akarja azt a botrányt, hogy ő nekünk megbocsásson a bűn büntetlenül hagyásával, hanem ő a szívünkben, a személyiségünk mélyén ki akar gyógyítani az önzésből, az én szeretetből. És azt mondja, a megváltó sebeivel gyógyulunk meg. Ez az, ami végül oda vezet, hogy a gyökere is elvágva legyen az emberben az én szeretetnek. És ezt nem csak egyszer kell az embernek megérteni, mert ugye az úgynevezett újjászületéskor, vagy megtéréskor, akkor tulajdonképpen az emberben történik egy élethez szóló komoly szakítás a bűnnel, tehát tényleg belátja, hogy ellensége is nem akarja, és szembefordul vele, de azért a bűn azért nagyon sokrétűen bele van ágyazva az emberbe. Ugye van itt néhány főiskolás, emlékeznek rá, hogy én mindig szoktam sorolni, hogy melyek a bűnnek az ős formái. Ugye a legszembetűnőbb a bírvágy. Hát talán ez nem gyötör minket, hogy mindent nekem, anyagi javakat és egyebeket. Aztán már húzósabb a következő, a becsvágy. És gondolhatnánk, hogy na nekem ehhez semmi közöm. De azért, ha jobban megfigyeljük magunkat, sok apró kis mozzanatban észreveszünk, hogy milyen könnyen felkerekedik az emberben, én valaki akarok lenni, én több akarok lenni, engem hogy lássanak, hogy értékeljenek, stb. Aztán utána jön a még érzékenyebb dolgok, az önigazolás, hogy az embernek mennyire nehezére esik mentegetőzés nélkül azt mondani, hogy most én hibáztam, én vétkeztem, kimondani, hogy bocsáss meg Istennek, embernek, végsőkig talál mentségeket a maga számára. Aztán még súlyosabb és még ravaszabbul van bennünk ez az önsajnálat. Ugye ebből következnek a sértődések, a neheztelések, mert az én szempontjából nézzük a dolgokat, és az énem sértettsége határozza meg a dolgokat. És akkor még ott van a kényelem szeretet, hogy az ember nem akar küzdelmet vállalni, nem akar kitartani, inkább elengedi magát. Ugye ezek mind-mind valahol az én középpontuságból fakadnak. És még egyszer mondom, hogy nem csak egyszer az újjászületéskor vagy a megtéréskor ad nekünk gyógyulást mindezekből a Krisztus kereszt áldozata, hogy az ő sebeivel gyógyulunk meg, hanem tulajdonképpen egész életünkben imádkoznunk kell azért, hogy jobban megértsük Krisztus helyettes áldozatát, mert minél jobban megértjük, annál gyökeresebben írtja belőlünk az önzést. Ez az önzésnek az igazi ellenszere. Tényleg az ő sebeivel gyógyulunk meg. Én most például csak egyetlen vonatkozást említek, amiben kérdés, hogy nagyon mélyen belegondoltunk-e. Rengeteg felfedezni való van a Krisztus szenvedés történetében, és ez mindig gyógyulás a mi önzésünkből. Például az a tapasztalatom, hogy ha a Krisztus szenvedéséről, értünk viselt helyettes szenvedéséről van szó, akkor a legtöbb ember a keresztre feszítés fizikai, jobb esetben lelki szenvedéseire is gondol. De például milyen ritkán gondolunk arra, hogy a Krisztus helyettes áldozatának döntő része volt a kihallgatások elviselése. Ugye késő estétől, amikor elfogták, reggel 9-ig, amikor kimondták fölötte az ítéletet, 6-szor hallgatták ki, ahogy az evangéliumokból rekonstruálhatjuk, és ezeknek a kihallgatásoknak a szünetében kiszolgáltatták őt a csőcseléknek, a főpap udvarában, aztán a római katonáknak. Van egy festmény, hogyha valaki esetleg az interneten rábukkan, úgy érdemes megnézegetni, Doré, Krisztus kigúnyoltatása. Ez se tudja tökéletesen kifejezni a valóságot, de legalábbis azt, hogy akik ott Krisztust körülötte gúnyolják, azok szintén ilyen ördögi, önmagukból kivetkőzött alakok, akik a lehető legsúlyosabb lelki nyomást helyezik rá, Jézus pedig csak szeliden ott van közöttük, de azt nem tudja ez a kép sem kifejezni, hogy ő belül közben mit érzett. nem elsősorban nem azért, hogy fizikailag bántalmazták és gúnyolták, hanem gondoljunk csak arra, hogy miért emeli ki Ézsaiás könyve 53. fejezetének a 7. verse, hogy Jézus miközben, mint juh vitetett a mészárszékre, kétszer is mondja, hogy száját nem nyitotta meg. Mi Bibliánk úgy mondja, hogy kínosztatott, pedig alázatos volt, de sokkal jobb fordítása az eredeti szövegnek, hogy iszonyatos nyomás nehezedett rá, de ő megalázta magát, és száját nem nyitotta meg, mint juh, mely vészelszékre vitetik, és mint a juh, amely megnémul az őt nyírók előtt. Vajon miért emeli ki kétszer a Biblia, hogy száját nem nyitotta meg? Nem tudom, gondolkoztunk-e azon, hogy a Jézusnak ugye a mi bűneink büntetését kellett elviselni, és hogy a kárhozat ítéletének, a bűn igazi büntetésének a legérzékenyebb része az elítéltetés. Ugye olvassuk csak el Jelenések könyve 20. fejezetében, mikor leírja, hogy az 1000 éves időszak után, mikor feltámadnak a második feltámadásban, akik nem nyerhetnek örök életet, akkor mielőtt megsemmisülnének a második halálban, azt mondja, látja, hogy felsorakoznak a nagy fehér királyi szék előtt, és nekik úgy tűnik Isten, mint akinek a tetintetétől eltűnik az ég és a föld. Nem szór az Isten rájuk villámokat, nem szidalmazza őket. Ugye olyan, gondoljunk arra, hogy még Júdást is hogy szólította meg Jézus, amikor elárulta: barátom, miért jöttél? Jézus egy példázatában is arról szólt, hogy mikor az ítéletben ott van egy ember menyegzői ruha nélkül, akkor így szólítja meg őt a király: barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs menyegzői ruhád? Tehát nem az a nyomasztó, hogy most Isten valami szörnyű haragot lövel rájuk. Ő elég, ha ennyit mond, hogy barátom, mit tettél, barátom, mi módon jöttél ide, és úgy olvassuk, akkor megnyittatnak a könyvek, és megítélteteknek mindnyájan a könyvekből az ő cselekedeteik szerint. És mondja tovább, hogy a tenger is kiadta a halottakat, és a sír is kiadta a halottakat, és nagyoknak is, kicsinyeknek, mindenkinek meg kellett állni, és senki ezelől el nem menekülhetett volna. Talán olvastunk ilyesmit, hogy sokszor a legkeményebb bűnözők cinikusan viselkednek, és teljesen szemtelenül, amíg a perük zajlik, de mikor jön az ítélethirdetés, és akkor ott tárgyszerűen és tételesen felsorolják a tetteiket, akkor egyesek közülük akkor roppannak össze. És most akkor gondoljunk meg arra, hogy az, hogy Krisztus helyettünk elviselte az elítéltetést, a vád alá helyezettséget és az elítéltetést a mi bűneinkért, az tulajdonképpen mitől ment meg minket? Akik Krisztusban üdvösséget nyernek, azoknak soha se kell így megállni vádlottként az Isten ítélőszék előtt, soha se nyílnak meg a könyvek, és soha se kell szembesülniük azok a dolgokat, amit szégyelnek, és legkevésbé kívánnák, hogy bárki előtt a lepleződjék. Se nekik nem kell emlékezni, se mások előtt nem lepleződik le. Krisztus elviselte helyettük ezt, és ezért ők csak abban részesülnek, amikor a dicsőségben visszatérő Krisztus visszaadja nekik az élet koronáját, az igazság koronáját, az örök élet jogát. És ez a tapasztalat teljesen kimarad az életükből, amit az Isten kegyelmét visszautasítóknak el kell viselniük. És akkor most gondoljunk arra, hogy Krisztus miért nem nyitotta meg a száját. Hiszen tudjuk, hogy a mártírok, az igazság mártírjai azért tudtak kitartani, és az adott nekik óriási lelki erőt, hogy hangoztatták az ártatlanságukat. Az utolsó szó jogán és a hitükről tettek bizonyságot, és az ártatlanságukról. De Jézus ugyanezt nem tehette. Miért nem tehette? Szabad lett volna, hogy ezt tegye, de ha ezt tette volna, pedig vádolták őt csalóként, hitetőként, Isten káromlóként, a megvetés minden létező jelével elhalmozták, és fizikailag is bántalmazták ugye a szünetekben. Ugye borzasztó, amikor olvassuk a Bibliában, ugye ott van megkötözve, mert már törvénytelenül az első meghallgatás után megkötözték tehetetlenül, és azt olvassuk, hogy bekötötték a szemét, és úgy szórakoztak vele, és ütlegelték, és mondták, na most profétáld meg, így olvassuk Mártnál, öklözték, és mondták neki, na most profétáld meg, hogy ki az, aki üt téged. A római katonák bíborba öltöztették, tövis koronát nyomtak jól bele a fejébe, és hajlongtak előtte, üdvözlégy zsidó király, hogy minden zsidó gyűlöletüket is ráöntsék, és Jézus eközben száját nem nyitotta meg. És miért nem nyitotta meg? Mert ha megnyitja, ha az ártatlanságát hangsúlyozza, akkor megtagadja az önként vállalt helyettesítést. Próbáljuk megérteni, neki úgy kellett elfogadni ezeket a vádakat és ezt a bánásmódot, mintha ő megérdemelné, mintha ő tette volna. Mert ő önként a helyünkre lépett, ő elviselte ezeket helyettünk. Ha ő egyszer is kinyitja a száját és a ártatlanságát hangsúlyozza, abban a pillanatban a helyettesítést megtagadta. Iszonyatos nyomás nehezedett rá, de ő megalázta magát. Ő úgy hordozta el, úgy mondja a Biblia, hogy hordozta a mi bűneinket, mintha ő követte volna el, és ő érdemelné meg ezt. Az ember ezt nem igazán fogja föl. Csak próbál közelebb jutni hozzá, és azt mondhatjuk, hogy minél többet foglalkozunk ezekkel a gondolatokkal, annál inkább igaz, hogy a sebeivel gyógyulunk, és az az igazi, mikor eljutunk oda, amit Pál apostol így fogalmazott meg, azt mondta, ugye a Galata 2:20-at ismétlem, ahol így írja az apostol, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Tudnélik, az a nagy én, mintha az is megfeszítetett volna én bennem. És azt mondja, amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, élek többé, nem én, nem az a nagy énem él, hanem az Isten fiában való hitben élek, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ugye ennyire személyessé válik a Krisztus helyettes áldozata, és hát tényleg nem így van, hát nem úgy szól a Biblia főigéje, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát azt mondja, egyetlen egyért is megtette volna, aki hitre készséges, noha szerette volna az egész világért megtenni, és az egész világot megmenteni. Tehát úgy érzékeljük ezt a távolságot, hogy Isten fia meg én. Isten fia szeretett engem, és önmagát adta értem. Ha az ember ezt mélységében és realitásában megérti, akkor ezekkel a sebekkel gyógyul az én betegségből, az én szeretetből. Aztán szeretnék még az Isten csoda dolgait rányitva a szemünket szólni egy kicsit a végítéletről is. Ugye itt is nagyon sok a téveszme az emberek között. Ugye ebben szerepe van az apostoli hitvallásnak is, amely nagyon szerencsétlenül szól a végítéletről, meg Jézus eljöveteléről, mert így hangzik, hogy Krisztus majd onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hát szerintünk a legtöbb emberre ez hogy hat. Összehúzza magát, összeborzunk, azt mondjuk, de itt kívánom én Jézus eljövetelét, hogy jön itt ítélni eleveneket, holtakat, és az embereknek azt csugalja, hogy a végítélet az büntetések kiosztogatása, és hát ez minél később, ha egyáltalán lesz valamikor, még gondolni se akarok rá. De a Biblia mit is mond már? Az Ószövetségben, Prédikátor könyvében mit olvasunk, mit mond a végítéletről? Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Figyeljük, nem csak a rosszat hozzá elő, a jót is. De el tudjuk azt képzelni, hogy minden ember minden cselekedetét ítéletre előhozni minden titkos dologgal együtt. Sok mindenben csodálhatjuk Isten, de ez egyik legcsodálatosabb, hogy ezt a végítéletet tőle folytatja. Ugye néha csodálkozunk, hogy az úgynevezett vizsgálati ítélet mióta tart, ugye ennek profétikus kezdőpontja van, meg hogy beszél a Biblia majd 1000 éves. Az ítélet, végítélet második szakasz 1000 év. Na de ha erre gondolunk, hogy minden ember minden cselekedetét, minden titkos dologgal együtt ítéletre előhozza, akkor egyáltalán nem csodálkozunk ezen, hogy ez, ez még emberi lépték szerinti időben is hatalmas, hatalmas idő. És ami aztán a legcsodálatosabb, hogy hogyan értékeli ki ezeket a cselekedeteket. Ő ezekből a cselekedetekből olvas az igazi indítékokra, az ember igazi személyiségét olvassa. Nem abszolút értékükben nézi ezeket a cselekedeteket. Nem csupán így, hogy jó-rossz, meg mennyiségi alapon. Hanem ahogy olvassuk az Ézsaiás 11:3-4-ben, ezt mondja Krisztusról, a Messiásról, hogy ő már pedig az Atya az ítéletet egészen neki adta, hogy ő nem szeme látása és nem füle hallása szerint ítél, hanem igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Nem tudom, belegondoltunk ebbe, hogy minden ember minden cselekedetét, minden titkos dologgal együtt előhozza, és ő ebből olvas, nem a puszta tényszerűségükben nézi, hanem igazságban, valami magasabb rendű, a puszta tényszerűségnél magasabb rendű igazságban, ahol előnyöket, hátrányokat, mindent figyelembe vesz, minden befolyást, amit egy ember ér, úgy ítéli a szegényeket, tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Az ember nem tud eléggé ámulni ezen. Ugye most, és mi lesz az eredménye? Az eredménye pedig az lesz, amit Jézus Máté Evangélium a 25. fejezetében képiesen a példázatában így mondott, hogy majd jobb és bal keze felül állítja az embereket, és szétválasztja őket, mint a juhokat a kecskéktől. Itt érdemes megjegyezni, hogy keleten a kecske az fekete, a juh meg fehér. Nálunk nem így van, de ott így van. Hát amikor azt mondja, hogy szétválasztja őket, mint a juhokat a kecskéktől, akkor azt mondja, hogy fekete-fehéren szétválasztja, hogy ki alkalmas az örök életre, az üdvösségre, és ki nem. El tudjuk képzelni ezt a teljesítményt, ezt a munkát az Isten részéről. És akkor az ember úgy belegondol, hogy például ott van az a lator, ugye, aki Jézussal együtt feszítettek meg. Nem írja a Biblia, hogy mit csinál, de ő maga azt mondta, hogy azért, amit ő tett, megérdemli a keresztefeszítést. Mert azt mondta, mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünk méltó jutalmát vesszük, mondta a másik megfeszített bűnözőről és önmagáról. És mégis Jézus azt mondja ennek, mikor könyörökbe hozzáfordul, hogy Uram, emlékezzél meg róla, amikor eljössz a te országodban. Azt mondja, bizony mondom néked, velem leszel a paradicsomban. Bizony mondom néked ma, amikor az életemet adom, érted, amikor erre nekem jogom van ezt kijelenteni, azt mondom, hogy velem leszel a paradicsomban. El tudjuk ezt képzelni? Hogy az Isten ennyire nem a füle hallása és a szeme látása szerint ítél, hanem ő látja, hogy akármit tett ez az ember, ő sok mindent hallott Jézusról előzőleg, és ott, mikor ott van mellette a kereszten, és látja a viselkedését, hallja azt a néhány mondatot, amit mond, valami olyan hallatlan dolog érik benne, hogy elismeri a maga büntetése méltó voltát. És mégis van bátorsága kegyelemért folyamodni, és az Isten látja, hogy ennek az embernek a szíve ebben a pillanatban tiszta, megtagadja a bűnt, és az igazság felé fordul, és ha ez az ember egy újjáteremtett testben a bűntelen világba kerül, nem fogja oda vinni a bűnfertőzését, mert a személyiségében kiölve van már a bűn. Ehhez aztán kell az Isten szeme. Ezt ember képtelen lenne meglátni. Vagy ugye most ma tanultunk a szombatiskolában Ézsaiásról, és hogy Manassé kivégeztette őt, de ez a Manassé királyról olvassuk, hogy az élete végén hogy megtért, teljes szívéből megtért, és az Isten megkönyörült rajta. Na tessék elképzelni, Isten országában Manassé és Ézsaiás találkozik, és nem lesz szemrehányás is, nem? Hogyan tudja az Isten ezt az összes csodát véghez vinni az emberek fiain? Ezzel nem tudunk eléggé csodálkozni. Úgyhogy a végítéletre nem borzongva kell gondolni, hanem hálaadással és örömmel, mert ez egy monumentális és tökéletes igazságszolgáltatás. És gondoljuk el, mi lenne, hogyha mondjuk Isten úgy zárná le a a jó és a gonosz nagy küzdelmét, hogy Jézus eljön, és akiknek ő jónak látja, kegyelmet ad, azok örüljenek, a többi meg elvész, és kész, és vége a történetnek. Ugye, hogy óriási hiányérzetünk lenne? Ugye, mennyire a megváltás művéhez tartozik egy ilyen fantasztikus kiértékelés és igazságszolgáltatás, és hogy ebbe végül a megváltottakat is belevonja, és ahogy olvassuk jelenése könyvében, nem tudnak mást mondani, csak azt, hogy nagyok, csodálatosak a dolgaid, igazságosak és igazak a te utaidó szentek királya. Szeretném idézni a 96. és a 98. Zsoltár utolsó sorait, hogy a végítélettel kapcsolatban mire szólít fel, nem csak az ember, de még a természetet is, az egész embervilágot, az egész környezetével együtt, mint egy megszemélyesítve ezt mondja. Így olvasom a 96. Zsoltárban a 10. verstől. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik. Megerősítette a földet, hogy meg ne induljon. Ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, örvendezzen a föld, harsogjon a tenger is minden benne való. Viduljon a mező is minden, ami rajta van. Örvend akkor az erdő minden fája is. Az Úr orszája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével. És a 98. Zsoltár vége is hasonló. Ezt mondja, 5. verstől, zengedezzetek az Úrnak hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürzengéssel, vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltányossággal. Hát az Isten csoda dolgai közé tartozik a végítélet, ez biztos. És még egy dologra hadd hívjam föl a figyelmet, hogy melyik az a szó, amikor az üdvösséget nyerőkről van szó, újra és újra ismétlődik az írásban. Ez a kulcs szó az, hogy öröklik a földet. Ha mi a legtöbb emberre rákérdeznénk, hogy hát mi a megváltásnak a végcélja, és mi lesz az üdvözülteknek a végső otthona, állapota, gyorsan rávágják, hát a mennyország, amiről persze aztán nagyon ködös, homályos elképzelések vannak, de a Szentírásban nem. A Szentírás azt mondja, hogy ez csak egy átmeneti szükségszerűség, hogy Krisztus a megváltottakat arra bizonyos ezer éves ítélet időszakára mennybe viszi, mert a föld lakhatatlan a bűn végső pusztítása miatt. De azután mi a befejezés? Ugye Istennek a tökéletessége, a megváltás tervének a bámulatos volta, hogy Isten addig nem zárja le a megváltás művét, amíg mindent helyre nem állít, amit a bűn elrontott. És ugye mi van a Biblia utolsó lapján, hogy miután az ítélet lezárult, láttam új jeget, új földet, és akkor jön a kulcs szó. Mit hallott János apostol? A királyi székben ülőtől? Azt mondta, ímé mindent újjáteszek, és aki győz, örökségül nyer mindent. De ha fellapozzuk mondjuk a 3000 éves 37. Zsoltárt, akinek van egy kis türelme hozzá, otthon olvass el, ez különben egy szépséges Zsoltár, és számoljuk meg, hogy hányszor van benne az, hogy az igazak öröklik a földet. Úgy is, hogy a szelidek öröklik a földet, úgy is, hogy az igazak öröklik a földet, mindig benne lakaznak. Várjad az Urat, és meglátod, hogy öröklöd a földet, és így tovább. És megkérdezem, mi az, amikor valaki örököl valamit? Ez azt jelenti, hogy valamit átadnak neki, most már az önállóan az ő keze alá kerül, valamit ajándékként kap, és akkor az ember elgondolkozik, hogy is volt kezdetben, mikor Isten megteremtette a földet, és igen jónak, akkor azt mondta az embernek, most uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain, és mindent lábai alá vetett, de hát átadta, ajándékba adta a földet, hogy művelje és őrizze. És az ember a bűneset nyomán ezt szét tönkreteszi, széttapossa, hogy a Attenborough fogalmazott, hogy elgázoltuk, eltapostuk a földet, mondja, és az Isten pedig mit tesz? Újjáteremti, és visszamegy oda, ahol kezdetben volt az mi kezdeti elgondolása, és örökségül adja a megváltott emberiségnek, akik most már nem a bűn törvénye szerint bánnak vele, hanem itt már az újjáteremtett földön igazság lakozik. Ez egy csodálatos elgondolása az Istennek. Megint azt mondja, hogy önállóságot adok nektek, rátok bízom. Most már ti felelősen fogtok bánni ezzel az újjáteremtett földdel. És sőt, még azt kell mondanunk, hogy nem is csak ennyi, hanem ez olyan bámulatos dolog, hogy a rossz mindig jobb, ha nem történik, de ha mégis megtörténik, az Istennek olyan végére mehetetlen a bölcsessége, hogy még abból is tud valami jót kihozni. Mert mivel lesz több, nem csak visszaállítása lesz annak az új földön, ami kezdetben, amikor Isten minden teremtett és minden igen jó volt, nem csak annak a visszaállítása lesz, hanem még valami több annál. És mi lesz ez a kettő? Két dologban is. Az egyik, az ember egy magasabb rétformába lép át, mert azt olvasunk, olyanok lesznek, mint Isten angyalai. A másik pedig, hogy azt olvassuk az írásban, hogy Istennek és a báránynak királyi széke itt lesz, és Istennek sátora az emberekkel lesz, és látta János apostol a mennyei Jeruzsálemet alászállni a földre, ami azt jelenti, hogy a menny, mint a világ mindenség központja, amiről azt mondja a Biblia, az Úr a mennybe szeljesztette az ő székét, és uralkodása mindenre kihat, az áthelyeztetik erre a földre. És az az emberiség, amely a legmesszebbre távolodott el Istentől, a legközelebb lesz hozzá az örökké valóságon át. Szóval nagyon, nagyon indokolt az a felhívás, amit olvastunk a 66. Zsoltár 5. versében, hogy jöjjetek, lássátok meg az Isten dolgait, csodálatosak az ő cselekedetei az emberek fiain. Talán befejezésül még egyetlen igét szeretnék idézni a 147. Zsoltárból. Itt azt tartom nagyon figyelemre méltónak, hogy mit állít egymás mellé Istennel kapcsolatban. Így olvasom a 147. Zsoltárban a 3. verstől a 6. vers elejéig. Ezt mondja Istenről, meggyógyítja a megtört szívűeket, bekötözi sebeiket. Elrendeli a csillagok számát, mindnyájukat nevéről nevezi. Nagy a mi Urunk, és igen hatalmas, és bölcsességének nincsen határa. Megtartja az Úr a nyomorultakat. De gondolkozzunk csak el azon, az egyik percben azt mondja, hogy Isten meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. A következő percben azt mondja, hogy elrendeli a csillagok számát, és mindnyájukat nevéről nevezi. Nála a legnagyobb és a legkisebb ugyanolyan súlyú. És az az Isten, akiről azt mondja, hogy nagy a mi Urunk, és igen hatalmas, és bölcsességének nincsen határa, az az Isten lehajol oda, hogy megtartsa a nyomorultat. Ez az Istennek a fantasztikus és csodálatra méltó erkölcsi jelleme. Az időnk kicsit elhalad, de talán egy kis rövid történetet még feleleveníthetik annak illusztrálására, hogy ennek a hatalmas Istennek a legparányibb, legméltatlanabb kicsi ember sem közönyös. Ez velem történt egyszer Eleken, arra ugye a román határ felé. Ottani gyülekezetünkben keresség volt, és megkértek az igehirdetés szolgálatára is. Hát annak rendje módja szerint megbeszéltük, hogy mi lesz a kezdőének, befejezőének, ott ilyen tábla van, ahova ki is rakták ugye az énekeket, és megtartottam már az igehirdetést, még utána volt egy zeneszám, és a zeneszám alatt nekem örökké az járt a fejembe, hogy mégsem azt az éneket kéne énekelnem, kitettünk a táblára, és megbeszéltünk, hanem egy másik jött mindig a gondolatomba. De vagy háromszor elhessegettem. Hát mondtam, hát csak nem fogok ilyet csinálni, hogy most mondom, hogy mégse ez az ének egy amaz, meg ki van téve. mondom, hogy háromszor lebeszéltem magam ott a zeneszám alatt, de mindig visszajött a gondolatomba, és azt már megmagyarázni sem tudom, hogy miért vagy hogy történt, de mikor már fölállt a gyülekezet vezető és bemondta az éneket, én csak fölálltam és azt mondtam, hogy én mégis azt kérem, hogy ne ezt az éneket énekeljük, hanem ezt. És a végén értettem meg, hogy ez a különleges, ellenállhatatlan erejű késztetés miért volt, mert a végén az egyik keresztelendő, aki hozzáteszem egy borzasztó félénk és nagyon sok mindennel küszködő teremtmény volt, olyan megrendülten azt mondta, hogy én azért imádkoztam otthon, ha Isten engem elfogad, annak ellenére, hogy én olyan méltatlan vagyok, akkor ez legyen az áróének. Hát nem tudom, mit gondolt, mikor látta a táblán, hogy más ének van kitéve. De, és mit gondolt, amikor egyszer csak meglepetés szerint azt mondja, nem ezt, hanem ezt. Én pedig azon rendültem meg, hogy Istennek egy ilyen pici kis gyarló, méltatlan ember olyan fontos, hogy egy ilyen ellenállhatatlan késztetést ad, hogy megcseréljük az éneket. Tehát ez így van, hogy Isten elrendeli a csillagok számát, mert az ő bölcsességének és hatalmának nincs határa, de ugyanakkor a nyomorultat megtartja, ugyanakkor bekötözi a megtört szívűeket. És én szívemből kívánom, hogy az életünkben csak nőjön ez a csodálat, hogy, és sokat gondolkozzunk erről, hogy és szívleljük meg a felhívást, hogy jöjjetek, lássátok meg az Isten dolgait, mert csodálatosak az ő cselekedetei az emberek fiain. Amen. Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk hálával megköszönni neked minden csoda dolgodat, nem csak amit az emberiségért teszel, a megváltás művével mindannyiunkkal teszel, hanem amit személyesen a mi életünkben is tettél. Urunk, elmúlt egy esztendő itt az új, és mindjárt kezdődnek a hétköznapok, de segíts, hogy találjunk módot arra, hogy gondolkozzunk azon, hogy hogy is volt a mi életünkben a te vonzásod, milyen türelmesen, milyen hosszasan folyt, és hogy Urunk, te szeretnél egészen meggyógyítani, hogy a te sebeiddel meggyógyuljunk, hogy mi eljussunk oda, hogy egészen komolyan tudjuk venni, hogy Isten fia szeretett engem, és önmagát adta értem. Ó, jó Istenünk, kérünk téged, hogy bár önmagában nem egy esztendőforduló, nem rendkívüli dolog, de mégis egy határkő is ad, hogy mi újat kezdjünk, és a te sok szereteted, a te sok késztetésed ne legyen hiába való a mi életünkben. Segíts, Urunk, hogy azok között lehessünk, akik a kegyelmedből elnyerik az élet, az igazság koronáját, és megmenekülünk mindattól, ami jogosan érhetne minket törvényszegéseink miatt. Urunk, add, hogy mi is úgy énekeljük, ahogyan most az ének szólt, hogy irgalmasságodat hirdetem, és el nem felejthetjük azt a csodát, amelyet velünk is és az egész emberiség érdekében teszel. Kérünk, maradj a te békességeddel velünk. Jézus Krisztus nevéért kérünk. Amen.